ezen a szív bele remeg. Nagy a vihar, fákat tarol, haragos ég, villámot szór. Jön az eső, földre lehull, árad a fény.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felajánlom azt a keveset, amim van és ami vagyok, fogalmazott 14. Leó pápa a lateráni bazilikában. A Szentatya székfoglaló szentmisét mutatott be a lateráni keresztelő Szent János bazilikában május 25-én, húsvét 6. vasárnapján. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: Ferenc pápa gyakran biztatott bennünket arra, hogy gondolkodjunk el az egyház anyai dimenziójáról és az egyház sajátos tulajdonságairól. Gyengédség, áldozatkészség és meghallgatási képesség, mely lehetővé teszi, hogy ne csak segítséget nyújtsunk, hanem gyakran elejét is vegyük a szükségleteknek és a várakozásoknak, még mielőtt azok jelentkeznének. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek reményeink szerint mindenütt növekedni fognak Isten népében, itt a mi nagy egyházmegyei családunkban is. A hívekben, a lelkipásztorokban, elsőként bennem, fogalmazott 14. Leó pápa. Több mint 1,2 millióan töltötték már ki a kérdőívet, mondtak véleményt Ukrajna Európai Uniós tagságáról. Ez is mutatja, hogy egy faj súlyos és mindannyiunk életét, egész Európa jövőjét meghatározó kérdésről van szó, jelentette ki Dömötör Csaba Zalaegerszegen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a párt országjárásának keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszelben totális kampány indult Ukrajna gyorsított tagságáért. Mindezt úgy, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy ez a bővítés a jelenlegi körülmények között romba dönteni az egyébként is ezersebből vérző európai gazdaságot. Hozzátette: ez minden korábbi eljárás teljes felülírása, nem egy érdemeken és világos feltételek teljesítésén alapuló eljárás, hanem egy diktátum, amit a brüsszeli elit szerint csak elfogadni lehet. A nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványt fognak kapni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán megosztott videójában. Zsigó Róbert azt mondta: az indokolatlan áremelések ellen minden eszközzel fellép a kormány, és az árrészcsökkentés mellé a nyugdíjasok külön segítséget kapnak. Meghallgattuk az idősek visszajelzését és az idősek tanácsát is, és úgy döntöttünk, hogy ezt a támogatást utalvány formájában fogjuk odaadni, fogalmazott az államtitkár. Ismertetése szerint a nyugdíjasok egy több címletből álló, papíralapú utalványt kapnak, amelyet őszig fognak kézbesíteni. Az utalvány beváltható lesz majd vidéki kisboltokban és nagyobb üzletláncokban, a piacokon és az őstermelőknél is, fejtette ki. Rendben befejeződtek a 2024-25-ös tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái pénteken, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon 1157 helyszínen mintegy 142 ezeren vizsgáztak, különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszinten 125, emelt szinten 70 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 11-e között, az emelt szintű, majd június 16-a és július 2-a között a középszintű szóbelikkel folytatódik, áll a közleményben. Már kapható a hazai piacokon a magyar szamóca, amelyre idén is jelentős a kereslet. Gondot okoz azonban a szokatlanul hűvös, borult májusi időjárás, amelynek következtében lelassult az érés és elhúzódik az idei szamóca szüret, közölte a piaci körképe alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a fóliás termesztésből származó szamóca május első hetében jelent meg a piacon. A szabadföldi gyümölcs szedése pedig május 15-e és 20-a között kezdődött. Végül az időjárásról. A keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és alapvetően sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Több gomoly felhő egy keleti összeáramlás mentén képződhet. Döntően ott fordulhatnak elő záporok, de egy-egy helyen nyugaton is lehet zápor. Az északi-északnyugati szél élénk egy-egy helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő este 11-17 fok valószínű. Híreket hallottak.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Standing at the top, we'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever just when it's like when you shiver. And I'm standing in the lurch in the church where people say, yeah, my God, that stuff she stood him up. No point in us remaining, may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the words I was about to say. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me in a little pieces, leaving me to doubt all about God and His mercy. For if He really does exist, then why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. Thank you.
az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak, de sajnos területük az elmúlt évszázadokban jelentősen lecsökkent. Az intenzív emberi használata széles körben alkalmazott vágásos erdőgazdálkodás és a klímaváltozás pedig tovább ront az ökológiai állapotukon. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a Life for Oak Forests projekt keretében azon dolgoznak, hogy újra természetessé tegyék ezeket az erdőket, gazdagítsák élővilágukat és biztosítsák hosszú távú fennmaradásukat is. A Bükki Nemzeti Park területén 10 helyen, köztük Cseréfalu határában újszerű természetvédelmi kezelési megoldásokat alkalmaznak a Nemzeti Park munkatársai. A 2018 óta zajló beavatkozásoknak köszönhetően mára már szemmel látható, ahogy a különböző növény, állat és gombafajok ismét megtöltik élettel az egykor gazdasági céllal művelt tölgyeseket. A múlt heti sajtóbejáráson megismerkedhettünk a különleges természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokkal, amelyek a gazdasági célú hasznosítás mellett is hatékonyan alkalmazhatók a természetesség növelésére, valamint megtudhattuk, hogy melyek azok a fajok, amelyek hosszú évtizedek után ismét visszatértek eredeti élőhelyükre. Beszélgetőtársam Frank Tamás, a Hunren Ökológiai Központ erdőökológiai kutatócsoportjának intézeti mérnöke, a Life for Oak Forest projekt szakmai koordinátora. Egy TS erdő újjászületése, fajban gazdag természetes erdőként, ez a neve annak a projektnek, amelynek keretében most bejárjuk az erdőt, legalábbis egy részét a sajtótájékoztató alatt. Mi volt a probléma a TS erdővel?
Nem a TS erdő jelleggel volt probléma, hanem az a gondolat vezérelt minket, hogy elindítsunk egy ilyen projektet, egy ilyen, vagy ehhez hasonló területeken, hogy Magyarországon és gyakorlatilag Európában is a tölgyesek azok az erdőtársulások, amelyek az ártéri erdők mellett a legtöbbet szenvedték el az emberi tevékenységek miatt. Ugye részben ezeknek az erdőknek a helyén keletkeztek mezőgazdasági területek, ide települtek a települések, infrastruktúra, stb. És a megmaradt tölgyeseket pedig elég intenzíven használjuk. És ezeknek az erdőknek ezáltal a biodiverzitása meglehetősen komoly veszélybe került.
Bocsáss meg, az, hogy használjuk, tehát termeljük le a fát
Le a fát róla, igen. Hát ugye jó minőségű faanyagot ad a tölgy, és jó elérhető területeken vannak ugye általában ezek a tölgyes erdők, viszont a legfajgazdagabb életközösség kötődik a tölgyesekhez, magának a tölgy fafajnak a hosszú élet tartama miatt, tehát ismertek például Erdélyben 900 éves tölgyfák is ilyen fás legelőn.
De itt Magyarországon eléggé monokulturális a szemlélet.
A korábbi erdőgazdálkodási tradíciók hozták létre ezt a helyzetet. Ugye a tölgy, mint a iparilag fontos fafajra koncentráltak a gazdálkodás során, és az összes többi fafajt visszaszorítottuk mesterségesen, és a tölgyet próbáltuk preferálni. Ezért alakult ki ez a helyzet, hogy ezekben a tölgyesekben sokszor monodomináns a tölgy, vagy pedig olyan nagy arányban fordul elő, hogy alig találunk benne más elegyfát. Ez egy nem egy szerencsés helyzet.
És mi az, amivel együtt szeret élni a tölgyfa?
Nagyon sok fafaj tud társulni a tölgyesekhez, legalább 15-20 fafajjal élnek együtt a tölgyek. Ugye ez attól függ, milyen termőhelyen találjuk őket. Ugye előfordulhatnak tölgyesek szárazabb és üdébb termőhelyeken is. A gyertyántól kezdve a juharokon át a kőrisek azok, amelyek előszeretettel társulnak a tölgyekhez, illetve a vad gyümölcsök, amiket sokan ismerhetnek, a madárcseresznye, vadkörte, barkócaberkenye, házi berkenye.
Csak azért kérdezem, mert ott van az elkerített rész, ahol a projekt folyik, amelyen belül folyik a projekt, és véditek az erdőt, alakítjátok át vagy vissza, és itt mellettünk pedig dúsan virul az akác.
Igen, hát az erdőgazdálkodás ugye folyamán különböző szakmapolitikai célok mentén különböző fafajokat részesítettek előnyben, és az akác volt az egyik, amely ugye viszonylag rövid idő alatt haszonnal kecsegtet a gazdálkodó számára, és hát sokszor a tölgyesek termőhelyén akácosokat ültettek. A projektben benne van az is, hogy ilyen termőhelyeken, ahol a tölgyeseknek kellene előfordulni, az akácosok egy részét lecseréljük tölgyerdőre.
Hogy lehet az, hogy mindig azt kommunikálják felénk, hogy egyre több Magyarországon százalékos arányát tekintve az erdőterület, akkor mi az, ami a tölgy kárára nő?
Hát az erdő terület és maga az erdő fogalma nem egységes értelmezésű, sem az erdészeti ágazatban, sem a természetvédelmi, vagy akár az ökológiai szakterületet nézve. Nem mindig ugyanazt értjük ez alatt a fogalom alatt. Valaki erdőnek csak a teljesen természetes állapotú erdőtársulásokat érti, az erdészeti ágazat pedig az akácosoktól kezdve a bükkösökig minden fás társulást, faállományt ért erdőnek, ezért általában a statisztikákban ez jelenik meg, ezért olyan magas az erdőterület, mert ebben minden faállomány benne van.
Már vagy 7 éve ez zajlik ez a projekt. Mi az, amit most már látunk az eredményei közül, ahogy így haladunk az erdőben?
Egyrészt változatosabb lesz az erdő szerkezete, ami így ellenállóbbá teszi az erdőt a külső, akár klimatikus változásokkal szemben. Több fafaj tud megjelenni. Tehát a most jelenlévő 2-3 fafaj jön túl, még legalább 10-12 fafaj megjelent azokban a kis lékekben, amiket a projekt keretében és az azt megelőző időszakban nyitottunk.
Úgymond magától?
Igen, magától. Tehát csak lehetőséget kell nekik adni, hogy betelepülhessenek olyan körülmények közé, ahol az erdőklíma által védve vannak. Tehát nem egy vágás terület közepére, ahol nyáron 60 fok van, hanem az erdő megvédi az újulatát, úgymond.
Ezt lefordítom hétköznapi magyarra. Ha ide jönne egy rádióhallgató, azt látná, hogy az erdő hát dzsumbolyosabb, ilyen dzsumbolyos.
Ahhoz az erdőképhez képest, amit esetleg megszoktunk, vagy akár egy parkerdőben elvárunk, itt egy ilyen nagyobb rendetlenség uralkodik. Cserjék, kisebb fák, sok helyen kidőlt fatörzsek, álló holcfa. Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, nagyobb a rendetlenség. Ilyennek kellene egy természetes erdőnek. Általában valamilyen erdőszerkezeti cél érdekében végeztünk kezelést, úgy, hogy vagy meggyűrűztünk egy fát, vagy ledöntöttük a földre fekvő holtfának, vagy facsonkot, tehát egy magas tuskót csináltunk belőle, és ott például ilyen célok voltak, hogy vagy léket nyitottunk, vagy egy nagyobb méretű fát akartunk még gyorsabb növekedésre serkenteni, ugye az időt nem tudjuk fölgyorsítani, hál' Istennek, de az, hogy egy fa nagyobb méretű legyen, ilyen jellegű beavatkozásra lehet siettetni, és ritkább egy fafajoknak a fejlődését segítettük meg még ilyen beavatkozással.
Most az ökológiai szemlélet térnyerése az is, hogy már az utakat is benőtte a cserje meg a fű.
Hát ugye régebben itt volt azért intenzívebb gazdálkodási tevékenység, ez most nyilván visszaszorult. Persze a projekt keretében azért szükséges mozogni a területen, de már nem kell olyan intenzíven fönntartani ezeket az utakat. Megmaradnak a nyomok, kis ilyen természetes nyomként föl se tűnik a laikus látogatónak.
Nem csak több fafaj jelent meg magától spontán módon, ahogy mondjuk természetesen, hanem állatok is?
Ez a sokszínűség magával hozza a növényzeti sokszínűség, az állatvilág sokszínűségének se növekedését. Tehát vannak olyan specialista fajok, amelyek bizonyos fafajokhoz kötődnek, és hogyha az a fafaj nincsen a területen, akkor nyilván nem fog tudni megjelenni. De például a holtfának a több mint 3-4-szeresére növekedése a beavatkozások nyomán rögtön megmutatta, hogy a holtfában élő rovarok azonnal betelepedtek ezekbe a fákba, és rögtön megnövekedett a harkályok tevékenysége, száma területen. Ez például a monitoring vizsgálatunk során nagyon jól ki tudtuk mutatni.
Harkály ide, harkály oda, meg egy fával több vagy kevesebb. A lényege ennek végül is mi? Mert ugye ez egy, mondhatjuk, hogy laboratórium. Itt kísérletezitek ki, hogy mit kell majd globálisan csinálni? Vagy legalábbis nagyobb mértékben?
Nevezhetjük ezt egy laboratóriumnál kicsit nagyobb, inkább ilyen üzemi méretű kísérletnek, mert ugye ilyen több száz, illetve 1000 hektárt is eléri az ilyen kezeléssel érintett területek száma. Először is az erdő szerkezetét szeretnénk változatosabbá tenni, egy kicsit visszahozni a természetes erdőre jellemző erdőszerkezeti elemeket, amelyek...
Ez nem egy zsebóra, hogy van szerkezete.
Hát az erdőszerkezet az azt jelenti, hogy az erdőben nem csak egykorú, egyméretű fák vannak, hanem vannak kisebb méretű fák, vannak cserjék, vannak nagyobb fák, amelyek uralják esetleg a környezetüket nagy átmérővel, 40, 50, 60, 80 centivel, vannak vékonyabb fák, többféle fafaj szerepel. Vannak
család, több generáció.
Több generáció, hát a társadalom is akkor egészséges, akkor működik jól, ha a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van, és mindenki hozzáteszi a saját dolgát. Az erdő is így működik, mindenkinek más a funkciója.
Van neked, bocsáss meg a tegeződésért, de hát az erdőben vagyunk, saját erdőd is, az is ilyen szemlélet alapján alakul át?
Igen, nekem egy ültetett erdei fenyvesem van, ami már most 45 esztendős, és ott is hasonló szemlélettel próbálom a természetes folyamatokat kihasználva átalakítani az erdőt. Az oda betelepülő őshonos fafajok csemeteit próbálom helyzetbe hozni, és egy fenyves után, egy idő után egy lombos, elegyes fenyves lesz, majd pedig lombos erdő. Ez a hosszú távú elképzelés.
Az erdő az igen hosszú távú elképzelés, és ugye amit elültetett az előző generáció, vagy a kettővel az előtti, azzal fűtünk ma. Az ilyen ökológiai szemléletű erdő egyszer majd tűzre kerül? Tehát felhasználják, vagy hagyják lábon szépen meghalni?
A projektben szereplő erdőterületek, ezek maradnak a természeté, úgymond az élővilágé, itt marad a holtfa benne, azonban az a tapasztalat, amit itt meg tudunk szerezni, hogy az erdők szerkezetét hogyan tudjuk még jobban gazdagítani a progresszív erdőművelési eljárások mellett, vagy a passzív szemléletű erdőgazdálkodás mellett, az felhasználható lesz, úgy gondolom, a gazdálkodásban is, ha lesz rá egyáltalán igény, mert...
Hát fára most nagyon nagy igény van.
De ugye az sem jó, ha egy után elfogy az a jó minőségű faanyag, amit szeretnénk hasznosítani, azért, mert nem megfelelően kezeltük az erdőket.
Akármennyire is látszólag magára van hagyva ez az erdő a természetre bízva, a saját génállományára, de azért a szemeteket nem veszitek, nem vettétek le róla.
Nem, természetesen bizonyos célok mentén próbáljuk segíteni az erdő fejlődését, azért, mert ez a saját természetes útjáról eltérített erdő, ugye a korábbi emberi használat, erdőgazdálkodás miatt más célok mentén alakították az eleink ennek az állománynak a sorsát, és most ugye már a 21. században a biológiai sokféleség megőrzése is előtérbe került a faanyagnyerés mellett, és ezt próbáljuk hozzátenni a korábbi korok tevékenységéhez és az erdőhöz.
Elértünk egy kerítéshez, és ez úgy látom, hogy egy központi védelmi zóna a védett erdőn belül?
Ezen a projekt területen belül, ahol sokféle kezelés zajlik, itt egy lék mellett állunk, ami kialakítottunk, abból a célból, hogy különböző korosztályú fák és különböző fafajok telepedhessenek itt meg. Azonban védeni kell sajnos a nagy vadállomány károsításától, mert mint az országban máshol is itt is probléma, leginkább itt a szarvas, gémszarvas jelenléte, és ezért van itt ez a kerítés, hogy segítse a kis csemeték fejlődését.
A kerítésen belül pedig olyan fákat látunk, amik szakszerű, ha azt mondom, hogy meg vannak gyűrűzve, legalábbis így hallottam, de mit jelent ez?
Igen, tehát a léket úgy alakítottuk ki, ugye ez azt jelenti a lék, hogy a záródott korona szintben csinálunk úgymond egy kis lyukat, megnyitjuk a koronazáródást, például olyan módon, hogy a benne lévő fákat meggyűrűzzük, ezekből álló holtfa keletkezik, ami az élővilág számára egy nagyon fontos élőhely. Tehát a holtfa utáni élet az nagyon gazdag fajokban, akár 5000 állatfa is kötődhet a holtfához, egy adott fafaj holtfájához, és jól mondtad, ez a meggyűrűzött álló holtfa és a földre fektetett fekvő holtfa, ennek segítségével sikerült kialakítani ezt a léket.
Úgy látom, hogy ezzel a gyűrűzéssel, amikor leengedjátok a kérgét a fának, és lassan elpusztul, azért az időt, vagy a folyamatokat szeretnétek felgyorsítani.
Igen, szeretnék felgyorsítani a folyamatokat, mert azért, hogyha magára hagyjuk az erdőt, akkor is előbb-utóbb elindulnak természetes folyamatok, csak nagyon lassan.
Hát lemecselnék egymás közt a fák.
Igen, ez így is történik, ami egyébként ez is egy opció, ez is egy lehetőség arra, hogy tudjuk a biodiverzitás megóvni, viszont a biodiverzitás fogyása a világban, Európában is sokkal gyorsabb, mint amit eddig gondoltunk, és ezért gondoljuk azt, hogyha a számukra kedvező állapotok kialakításával mesterségesen előre haladunk, az javíthatja a védelem hatékonyságát, hogyha mesterséges úton segítjük elő ezeket a folyamatokat.
Jól veszem ki a szavaidból, mivel ez nem egy erdőgazdasági erdő, hogy az erdész itt nem végez semmiféle munkát, sem a védelme érdekében, sem a kitermelés miatt. Ketté válnak az erdők? Egyiket az erdészek kezelik, az egyik típust, a másikat az ökológusok?
Ennél ez sokkal árnyaltabb dolog, ugyanis az ökológusok között is vannak erdészek, és már ma már az erdészek között is vannak ökológusok, akik sok esetben a kommunikációt és a hasonló dolgokat végzik. Tehát azt gondolom, hogy ez az együttmunkálkodás, a különböző szakmáknak az együttmunkálkodása fog tudni jó eredményre vezetni. Tehát itt ebben a Nemzeti Park által vagyonkezelt erdőben is erdész kollégák irányítják a munkát, és van egy ökológiai megalapozás, van egy monitoring, ami a változásokat figyeli, ez pedig segíti a döntéseket meghozni, hogy milyen irányba menjen ez a kezelés, az erdő fejlődését, milyen irányba próbáljuk terelni.
Az elmúlt percekben a Life for Oak Forest projekt keretében megújuló egykori TS erdőben jártunk Cserépfalu határában. Kalauzom Frank Tamás, a Hunren Ökológiai Központ erdőökológiai kutatócsoportjának mérnöke volt, aki a kutatóközpont részéről a Life for Oak Forest projekt szakmai koordinációját is végzi. most Feli Mavet Baglyok a családban című könyvének 13. és egyben befejező részét hallják.
Költözés és búcsú. Amikor Huhu és Pityogós 3 évesek lettek, életem egyik legszomorúbb tavasza jött el. Papa új állást vállalt, és emiatt Saskatoonból át kellett költöznünk a keleti nagyvárosba, Torontóba. Oda, ahol nincsenek tavak, sem pockók, sem nyárfaligetek, és ami a legkeservesebb, préri sincs. A költözésnek már a gondolatát is utáltam, de leginkább az fájt, hogy meg kell válnom barátaimtól, ember és állatbarátaimtól egyaránt. Szóba sem jöhetett, hogy Huhut és Pityogóst magunkkal vigyük, hiszen Torontóban egész nap kalitkában kellett volna tartanunk őket, ami szintiszta kegyetlenség. De szabadon engedni sem lehetett a baglyokat, mivel oly sokáig voltak egy embercsalád tagjai, hogy a kinti világban gyámoltalanabbak lettek volna egy újszülött fiókánál. Az egyetlen, amit tehettünk, hogy megpróbálunk új otthont keríteni nekik. A barátaim egytől egyik boldogan vállalták volna Huhuékat, a baj csak az volt, hogy a szülők hallani sem akartak róluk. Aztán egy napon eszembe jutott Bruce, aki egy fél évvel korábban a családjával együtt elköltözött egy Saskatoontól 200 mérföldnyire eső farmra, ahol rókákat tenyésztettek. Gyorsan megírtam neki, mi a helyzet, néhány nappal később megérkezett a válasz is. Kedves Billy, itt elég jól érzem magam, írtó sok erre a vadkacsa. A rókatenyésztés jól megy, annyi a kölyök, mint a nyű. Papa azt mondta, jöhetnek a baglyok. Kipofozom nekik az egyik öreg rókaketrecet, és deckából építek bele egy házikót melegenni. Rex is jól van, üdvözli Korcsit, és azt üzeni, jöjjön veletek ő is, mikor elhozátok a baglyokat. Itten sok indiánok élnek, és igazi indián srácokkal járok a suliba. Ha meggyűsz, téged is elviszlek hozzájuk, és lovagolhatsz majd az egyik lovukon. Szia, öreg haverod, Bruce. A levelet megmutattam papának. Ez egész jól hangzik, Billy, mondta. Mit szólnál, ha pénteken délután elfuvaroznánk a baglyokat Bruce-ékhoz, és ott maradnánk náluk vasárnap estig? Örömömben majd kiugrottam a bőrömből, és pénteken fel is kerekedtünk. Csodálatos volt ez a tavaszi kirándulás, amerre csak jártunk, a túcsák mind megteltek vízzel, és az észak felé húzó vadkacsák ezrei pihentek meg tükrükön. Az út mentén násztáncukat lejtő préri tyúkokat láttunk, és annyi mezei pacsirtát meg vörös farkú héját, hogy nem volt se szeri, se száma. A baglyok, Korcsi meg én a pótülésen utaztunk, és pazarul éreztük magunkat. Amikor megérkeztünk a farmra, Bruce mamája szédületes lakomát tálalt elénk. Szombaton Bruce elvitt az indián rezervátumba, hogy megismerkedjem új barátaival. A vad vércse Harry nevű, velünk egykorú srác kölcsön adott egy lovat, és nekivágtunk 3-asban a prérinek. Egész nap nyerekben ültünk, lóháton hajszoltuk a préri farkasokat meg a vadnyulakat. Vasárnap Bruce meg én a farmon maradtunk, hogy elkészítsük a ketrecet. Huhu és Pityogós jövendő éjjeli szállását. Hát ez bizony szomorú foglalatosság volt, különösen az előző napi élvezetekhez képest. Huhu és Pityogós láthatóan nem gyanítottak semmi rosszat. Azt hiszem, túl jól szórakoztak sem, hogy bizalmatlankodni kezdtek volna. Huhu nagyobb kutatóútra indult, és felderítette a farm mögött elterülő jókora nyárfaligetet, aztán körbejárta a rókák ketreceit, és gunyoros huhogással uszította őket lázadásra. Pityogós megtalálta a húskamrába vezető utat, ahol a rókák eledeli darálták le egy hatalmas géppel. A béres úgy megtömte maradék húszafatokkal, hogy Pityogós végül már döcögni is alig tudott. Vasárnap este beraktuk a baglyokat új ketrecükbe. Pityogós elaludt, mielőtt az ajtóra ráhúzhattam volna a retesz, de Huhu, mintha hirtelen megérezte volna, hogy valami nincs rendjén. Szokatlanul fura kis huhogást hallatott, majd az ajtóhoz szökkent, és a dróthálóhoz szorította a fejét. Benyúltam, és a feje búbját vakargattam 1-2 percig, míg meg nem nyugodott. Ekkor álmosan visszakapaszkodott a kakasülőjére, és felborzolta a tollait, jelezve, hogy aludni készül. Isten veletek, baglyocskáim, suttogtam halkan. Vigyázzatok egymásra. Egyszer talán visszajöhetek még hozzátok. Azt kérlitek, Huhu meg Pityogós, éltek-e a valóságban is? Hát persze, hogy éltek. Ahogyan valóságosak voltunk mi is, Korcsi, meg Murray, meg Bruce, meg Rex, meg én. A szüleim pedig még annál is valóságosabbak voltak. Boldog az a gyerek, akinek olyan szülei vannak, amilyenek az enyémek voltak, akinek ugyanúgy megengedik, hogy élje a maga életét, ahogyan nekem megengedték. Nem volt mindig éppenséggel könnyű dolguk velem, de mint papa mondta mamának, amikor történetesen egy préri farkas kölyköt fogadtam be a családba. Nézd, Helen, voltak éppen hálát adhatunk az égnek, hogy nem Afrikában élünk, mert ha ott élnénk, Farley alkalmasint oroszlánokat tartana a hálószobában, elefántokat a konyhában és vízilovakat a fürdőkádban. A lényeg minden esetre az volt, hogy szabadon hazahozhattam minden barátomat, embert és állatot egyaránt. Nem minden vendégem aratott osztatlan sikert. Emlékszem például egy srácra, akivel a Saskatooni villamoson ismerkedtem meg. Egyedül utazgatott ide-oda, és engem azzal nyűgözött le, hogy a saját kobakján törte fel a kemény tojásokat, amelyeket aztán egy falásra tüntetett el. Melléje ültem, hogy közelebbről lássam, hogyan csinálja, aztán amikor a mi megállunk következett, meghívtam hozzánk vacsorára. Alig győztem kivárni, hogy bemutassa tojástörő képességét a szüleimnek. De a dolog katasztrófába fulladt. Vacsora előtt megsúgtam mamának, hogy ez a srác semmilyen más kajára nem vágyik, csak fél tucat tojásra híjában. És a mama valóban ezt szolgálta fel neki. De csak amikor az első tojást felütötte a kobakján, eszméltem rá, hogy egy rendkívül fontos dolgot elfelejtettem közölni mamával, tudnélik, hogy fűzze meg a tojásokat. Azt hiszem, az állatbarátaim úgy általában jóval kevésbé viselték meg a családot, mint fiúpajtásaim némelyike. Az állatokkal csak az a bökkenő, hogyha egyszer befogadjuk őket a családba, életük végéig gondoskodnunk kell róluk. Nem lehet megint szabadon engedni őket, mert nem tudják, hogyan kell a szabadban élniük. Sajnos a legtöbb gyerek ezen egyáltalán nem gondolkozik el, amikor hazavisz megszelídíteni egy vadon élő állatot. Pedig erről soha nem szabad megfeledkeznünk. A magam részéről szívemből kívánom minden gyereknek, hogy részesüljön abban a szerencsében, amit egy kedves állattársasága jelent. És nem csodálkoznék, ha valaki, aki tavasszal véletlenül Saskatoon környékén járja a prérit, összeakadna valamelyik hajdani házi kedvencemmel. Ha pedig történetesen egy hatalmas, fehér, meg egy valamivel kisebb, csíkos uhúval találkozik. Nagyon kérem, adja át nekik szerető üdvözletemet.
Kedves hallgatóink, Farley Mavett Baglyok a családban című könyvének 13. és egyben befejező részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Mindent adnék valakiért, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. Csak kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell.
Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami szágult rég. És most jó lenne, ha itt lennél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, ha senki más nem felel, de vannak álmaim, és azt csúgják elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy várj, mint én. Keresd az álmaidban, és azt akarom, szeres úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzed, és ott várok az út végén. Kereslek álmaidban, és azt akarom, szeres úgy, ahogy én. Akkor odaállhatnék elég, ugyanúgy, mint én. S akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágult rég. Ezért jó lenne, ha eljönnél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keresd az álmaidban, és azt akarom, szeres úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzed, és ott várok az út végén. Kerestek álmaimban, és azt akarom, szeres úgy.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának hatodik részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Lassan vége a nyárnak, s ettől filozófikus a hangulatom. Mélyen gyökerező, nagyon egyéni szükségleteimről töprengek, azokról a szükségletekről, amelyek, ha ki vannak elégítve, jólét nagyszerű érzésével töltenek el bennünket. Nem szeretünk beszélni róluk, mert félünk, hogy mások esetleg nem értik meg. Én azonban, hogy kapcsolatunk intimebb legyen, elárulom nektek, mit szeretek én a legjobban a világon. A marha szeletet párizsiasan. Ha csak egy kicsit is tudod, mi a jó, már fogsz is egy szelet jó szálas marha húst, a lelket is kivered belőle a húsklopfolóval, aztán tojásban és lisztben megforgatod. Egy serpenyőben szalonnát pirítasz, és mellé teszed a húst. Mikor megsült, kiveszed, a serpenyőbe lisztet, tejet, sót és borsot teszel, és már készen is van a mártás. A húst zöldborsóval és krumplipürével egyetemben egy tányérra rakod, és leöntöd a mártással. Hozzá kukoricakenyér, vaj és egy pohár hideg tej dukál. Aztán kést és villát ragadsz, és az egészet belapátolod az ég felé emelve tekintetedet, az Úr csodáit dícséred, és addig meg sem állsz, még az utolsó csepp mártást is ki nem tunkoltad az utolsó falat kenyérrel. Mondhatod, hogy ez borzalmas, lehet, de talán olyasmit tartasz kedvenc ételednek, az otthon és a boldogság szimbólumának, amit én meg sem mernék közelíteni, Geiger Müller számláló is egy bombázó raj nélkül. És ez így van jól. Azt teszel, amit akarsz, és én is. Lehetne éppen rosszabb. Mindenkinek vannak titkos céljai. Én már régóta keresem a tökéletes párizsi marha szeretélményt. Országúti pihenőkben és az Isten háta mögötti kisvárosokban érdemes kutatni, ott ugyanis a Szent Eledel apró templomaiba botolhatsz, olyanokba, amelyek szinte elbújnak az aljnövényzet sűrűjében. Idén nyáron kutatásaim a következő eredménnyel jártak. Egy csillag a Torres Bárnak és a Grill in Weisernek Idaho államban, ingyen adnak fogpiszkálót. Két csillag a Farewell Band Cafénak Oregon állam Farewell Band városában. Külön dicséret a temető sültnek, ami tulajdonképpen teljes spiritós, de ez most nem tartozik ide. Két csillag a Blue Bucketnek Oregon állam Umatilla városában. Az étkezés után ingyenes mentolos cukorkát adnak. Három csillag a Rooster Tail autós pihenőnek Seattle-ben, a 6. Avenue-n. A szakácsnő valaha teherautósofőr volt, és mindent tud, amit a marha sültről tudni érdemes. Öt csillag és egy csokor virág Maud Owen kávézójának Payette-ben, Idaho államban, ahol a hús akkora, hogy lelóg a tányérról, és petrezselymet, őszi barack kompótot, ecetes uborkát és rántottát adnak hozzá, és ingyen fog piszkálót és ingyen cukorkát, és a tányér alatt Payette térképét. A tulajdonos távozáskor kezet rázott velem, a pincérlány arcon csókolt. $2 búrra valót adtam neki, azt hiszem én voltam az első vendég, aki az egészet megette. Még 3 nap múlva is éreztem az ízét. És biztosan nem érted, miért mondtam el mindezt. Nos, állandóan csak azt hallom, hogy a világ kegyetlen és az emberek rosszak. Micsoda beszéd ez? Tudok egy helyet Payette-ben, Idaho államban, ahol a szakács, a pincérlány és a tulajdonos a lelkét is kiteszi, hogy jó marhasültet kínáljon vendégének. Van a Rolling Stonesnak egy híres dala, arról szól, hogy nem kaphatod meg mindig, amit akarsz, de néha megkaphatod, amire szükséged van. Én pedig azt mondom, hogy néha az ember megkaphatja, amit akar. És amire ugyanakkor szüksége is van, ingyen fogpiszkálóval, mentolos cukorkával és a pincérlány csókjával tetízve. Egy korán sötétedő októberi szombat estén bújócskát játszanak a szomszéd gyerekek. Mikor bújócskáztam én utoljára? 30 éve, talán még régebben. Emlékszem, egy pillanat alatt át tudtam adni magam a játéknak. A felnőttek nem szoktak bújócskázni, szórakozásból legalábbis nem. Nagy kár. Volt-e nálatok a környéken olyan gyerek, aki mindig úgy elbújt, hogy senki nem találta meg? Nálunk volt. Egy idő után abba hagytuk a keresést, maradjon ott, ahol van. Előbb-utóbb előjött, és nagyon dühös volt, amiért nem kerestük. Mi is dühösek voltunk rá, mert nem úgy játszott, ahogy ezt a játékot játszani kell. A bújócska két részből áll. Elbújásból és megtalálásból, magyaráztuk neki, de ki elbújt, azt meg kell keresni, vágott vissza. Egyszerre kiabáltunk mindannyian, hogy mit mondanak a szabályok, és hogy ki kit nem érdekel. Azt mondtuk neki, ha nem változik meg, többet nem játszunk vele, különben is vagyunk elegen. Bújócska és kiabálás összetartozó fogalmak voltak. Ennek ellenére a következő alkalommal megint túlságosan jól elbújt. Talán még a mai napig sem jött elő. Miközben ezt írom, a kertben folyik a játék, és egy kupac falevél alatt épp az ablakomnál egy gyerek kuporog. Régen ott van, mindenki mást megtaláltak már, éppen abba akarják hagyni a keresést. Már azon vagyok, hogy kimegyek és megmondom nekik, hová bújt, vagy felgyújtom a faleveleket, hogy kiűzzem a vackából. Végül kikiabáltam az ablakon, bújj elő, kisfiú! Szegényt úgy megijesztettem, hogy valószínűleg a nadrágjába pisít, és sírva szaladt haza a mamájához. Sokszor nehéz eldönteni, mi a legmegfelelőbb segítség. Egy ismerősöm tavaly megtudta, hogy gyógyíthatatlan rákja van. Orvos volt az illető, tudta, milyen az, ha valaki haldoklik, és nem akarta, hogy a családja és barátai vele szenvedjenek, ezért nem mondta meg nekik. Meghalt. Mindenki azt mondta, hogy bátor dolog volt, hogy némán tűrte a szenvedést, és nem szólt senkinek. De a barátok és a család szívük mélyén nagyon haragudtak, amiért nem volt szükség rájuk. Nem bízott az erejükben, fájt neki, hogy el sem búcsúzott. Túlságosan jól elbújt. Ha hagyja magát megtalálni, játékban maradhatott volna. Bújócska felnőtt módra. A rejtőzködés igénye párban a vágyjal, hogy megtaláljanak. És ha megtalálnak, zavar. Nem akarom, hogy tudják. Mit fognak gondolni az emberek? Nem akarok senki terhére lenni. Van egy másik játék, amit jobban szeretek, mint a bújócskát. Az a neve, hogy Szardínia. Ebben a játékban csak egy valaki bújik el, mindenki más őt keresi. Aki megtalálta, oda bújik mellé. Hamarosan mindenki ott van, szűk kis helyen szoronganak, mint szardéniák a konzervdobozban. Előbb-utóbb valaki felkuncog, valaki elneveti magát, és olyankor aztán mindenkit megtalálnak. Középkori teológusok még Istent is a bújócska terminusával írták le, amikor Deus Abscondinusnak nevezték. Én úgy gondolom, Szardíniát játszik az öreg. Úgy fogjuk megtalálni, ahogyan a Szardínia játék végén mindenkit megtalálnak. Az egy kupacban rejtőző kacagása lesz a nyomra vezető. Épi apacs, 1, 2, 3! A gyerekek odakint kórusban kiabálják az igét, melynek jelentése ez, gyere elő, akárhol is, vagy új játékot játszunk. Én is ezt mondom mindazoknak, akik túlságosan jól elbújtak. Búj elő, kisfiú! Ipi apacs, 1, 2, 3. Mit szólnál egy jó hírhez a változatosság kedvéért? Biztosan felvidítana, ha éppen világfájdalmas hangulatban vagy. Mostanában gyakran hallom, manapság már senkiben nem lehet megbízni. Az orvosok, a politikusok, a kereskedők mind át akarnak vágni így vagy úgy, ugye? Nem olyan biztosám. Egy Stephen Brill nevű ember utána járt a dolognak. New Yorki taxisofőrökkel tett próbát. Jómódú, angolul keveset tudó külföldinek tettette magát. Több tucat taxiba ült be New York különböző pontjain. Kíváncsi volt, hogy hány taxis csapja be. Barátai azt jósolták, a legtöbb esetben kihasználják majd tudatlanságát. 37-ből egy taxis csapta be. A többiek kerülő nélkül vitték úti céljához, és pontosan számították a viteldíjat is. Nem egy lebeszélte a taxizásról, ha kiderült, hogy az utca, amit keres, mindössze 1-2 sarok távolságra van, sőt, még ki is szálltak, hogy megmutassák, merre induljon. Az egészben a legkomikusabb az volt, hogy több sofőr is figyelmeztette, vigyázzon, mert New York tele van szélhámosokkal. Valószínűleg ezen túl is olvasol majd csalásokról, korrupcióról, hazugtól vagy rendőrökről, rabló orvosokról, megvesztegethető politikusokról szóló történeteket. Ne ülj fel nekik! Ezek a hírek épp azért hírek, mert kivételek. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal több a becsületes ember, mint gondolnánk. A Gallup intézet legújabb felmérésében a megkérdezettek 70%-a úgy véli, az esetek többségében nyugodtan meg lehet bízni bárkiben. Ki mondta, hogy az emberek nem jó? Micsoda beszéd ez?
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 6. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.